Kissy László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Hogy változott a zöldek és az AfD támogatottsága egy héttel az európai parlamenti választások előtt?
Azt kell mondani, hogy a zöldek egy tartós emelkedésben vannak, 19% körül mérik őket, tehát ez egy kiemelkedő eredmény. A AfD esetében 12% és 14% között mérik különböző közvéleménykutatóintézetek, és ez többé-kevésbé tartós, következésképp azt jelenti, hogy egy tartós választói támogatottsága van. Elsősorban a keleti tartományokban, de Baden-Württembergben is, és tulajdonképpen hozzáteszük azt, hogy minden tartományi parlamentben gyakorlatilag zöld képviselő van, tehát egy országos párttá váltak, és ennek megfelelően egy országos személyi infrastruktúra is rendelkezésre áll. A zöldeknek ez a emelkedése lényegében azért azzal magyarázható az egyik magyarázat, hogy a környezetvédelmi, energiapolitikai, klímapolitikai kérdések rendkívüli mértékben előtérbe kerültek. Az atomenergiába való kilépésnél azt írták a lapok, hogy most a zöldek elveszítették a fő kérdésüket.
Nincs miről beszélni.
Nincs miről beszélni, és hát tulajdonképpen program nélkül maradnak. De hát gyakorlatilag a párizsi klímacélok, tehát lényegében az, hogy itten 2%-nál ne magasabb legyen a felmelegedés a század végéig, és ez le van vontva különböző időszakokra. Ennek a megvalósítása Németországban, ez egy nagyon fontos, annál is inkább, mert sűrű lakott Németország, még ma is egy fejlett ipari ország, tehát nem ipartalanodott, hanem igen jelentős méretű versenyképes exportipar van. Na most ez a kérdés, ez azt kell mondani, még azért is előtérbe került, mert a kampányba, épp a migrációval szemben, azt hangsúlyozom, hogy a migráció már nem olyan központi kérdés, de a klímapolitika, energiapolitika, környezetvédelmi kérdés, azok előtérben álltak. A zöldek támogatottságában igen jelentős szerepet játszanak a magas iskolai végzettsége rendelkező emberek, tehát, de vannak köztük olyanok is, akikre hát lényegében ez a túlélési problematika, környezeti fenntarthatóság kérdése is igen jelentősen előtérben áll. Az AfD esetében, az Alternatíva Németországnak esetében azt kell mondani, hogy ez a párt még az alakuló állapotban van, tehát kicsit hol gyarapszik, hol veszít. Három fázisban történt a pártnak a változása. Az alapító Ben Lucke egy liberális közgazdász volt, és amikor 2013-ban megalakítják a pártot, lényegében a merkeli euróválságkezelési politikát bírálják, és kisebb euróövezetből, Németország kilépéséből, vagy a görögöknek a felfüggesztéséről meditálnak. Aztán következett a második kilépés Frauke Petrinek a nevével. Ez a hölgy lényegében abból indult ki, hogy a pártnak minél hamarabb a mainstream irányába kell tájékozódni, annak érdekében, hogy koalícióképes legyen. Ehhez képest a pártnak a alakulását úgy ítélte meg, hogy túlzottan jobbra tolódik. És végül most volt egy harmadik kilépés is, ami gyakorlatilag azért volt, ez André Pockenburgnak a nevéhez fűződik, ő a keleti tartományokból származik, és ő azt mondta, hogy a párt úgy tűnik, hogy balra tolódik, és ő egy külön pártot alakított. Tehát itt, ha röviden kellene jellemezni ezt a pártot, azt mondom, hogy egyszerre benne van egy liberális szemlélet, benne van egy erőteljes nemzeti, konzervatív, sőt szélsőséges felfogás is, tehát egy párton belül sokára ennyifajta irányzat nyilvánvalóan nehezen fér meg egymás mellett, és nagyon sok probléma támad ennek következtében. Különösen a pártnak a kelet-német tartományokban, Türingiában, Sachsen-Anhaltban és Szászországban való szervezetei azok, amelyek ilyen tekintetben itt a párt spektrumon belül rendkívül jobbra állnak. Mindenképpen tehát az következik, hogy ez a két párt igen jelentős szavazatot fog nyerni az Európa Parlamenti választásokon is. A programba talán az Alternatíva Németországnak annyit, hogy ők gyakorlatilag nem akarnak, nem az az első, hogy kilépjenek az Európai Unióból, tehát nem, ne legyen Dexit, ahogy ők mondják, hanem abból neki, hogy lényegében ez egy ultima ráció. Ha nem sikerül megreformálni az Európai Uniót, akkor lényegében hát ez a kérdés, hogy egy referendumon keresztül Németország kilépése is napirendre kerül, de nagyon óvatosan fogalmazzák, hisz Németország, azt kell mondani, az európai integrációs folyamatnak a nettó haszonélvezője, és a német exportipar lényegében ebből profitál. Jó lehet globális méretekben is a német export terjeszkedik. És hát hozzátenném azt, hogy ennek a pártnak eléggé Európa kritikus, vagy unió kritikus álláspontja van, egy törvényhozási kompetencia, magyarul Európai Parlament nélküli Európai Unióba gondolkodik. Tehát most szavazzuk be a képviselőket, és pont lényegben azt mondja, hogy olyan Európai Unió kell, ahol törvényhozói kompetenciával nem rendelkezik szervezet, így az Európai Parlament is felesleges. Ezzel együtt a maguk 12%-ával jó 20 képviselőre számíthatnak az Európai Parlamentbe.
Most ugye egy csúcsjelölti rendszer él. De mi van, ha nem csúcsjelölti rendszer lesz? A németek például a parlament vezetésére, vagy a tanács vezetésére aspirálnak? Mert korábban úgy lehetett hallani, hogy ők meglehetősen visszafogottak a sok pozícióval kapcsolatban.
Hát a helyzet az, hogy a Európai Uniónak van egy olyan fejlődése, hogy van de jure status quo és de facto status quo. Magyarul azt jelenti, hogy mindenfajta szerződés vagy bizottsági vezetés lényegében interpretálja a meglévő szerződéseket. Tehát tudjuk azt, hogy a lisszaboni szerződés értelmében, ami 2009-ben lépett életbe, lényegében úgy szerepel, hogy szuverén jelölési joga az Európai Tanácsnak, tehát a kormány és államfőknek van, figyelembe véve a választási eredményeket. De 2012-ben az Európai Parlament egy olyan határozatot hozott, amiben felszólították a pártokat, hogy jelöljenek csúcsjelölteket. Tehát lényegében a csúcsjelöltek irányába tett lépés a állam és kormányfőkkel szemben, tehát a tanáccsal szemben a föderális pozíciót, a bizottság pozícióját és a parlament pozícióját erősíteni. És hát hozzá kell tenni azt, hogy itt bizonyosan jelölési verseny van az Európai Parlament és az Európai Tanács között, és itt a szabályok és a hatáskörök pontos meghatározásáról van szó. Ez egy folyékony ügy, elég arra utalnom, hogy Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy a csúcs jelölti rendszert nem fogadja el transznacionális listák nélkül, tehát olyan listák legyenek, ahol nem csak nemzeti jelöltekre lehet szavazni Magyarországon, hanem mondjuk francia jelöltekre is tudnánk itt szavazni. És erősen azt hangsúlyozza, hogy a csúcsjelölti rendszer lényegében a középjobb és a középbal pártok, tehát a szociáldemokrata baloldali és a kereszténydemokrata pártoknak a közös státuszkóját, hegemóniáját erősíti meg. Ez tény, mert 1979 óta, amióta közvetlen Európa Parlamenti választások vannak, ez a két politikai erő, a középjobb és a középbal megosztott státuszkója, hegemóniája érvényesül. És itt felül egy másik érdekes kérdés, ami a mostani választásokat különösen érdekessé teszi, hogy azok a változások, amelyek a nemzeti pártpolitikai rendszerben vannak, értsd, új politikai pártok jelentkezése Németországban az alternatíva Németországnak és a hagyományos nagy néppártoknak a gyengülése, lásd szociáldemokraták, lásd a CDU, lásd a CSU, ezeknek a változása a nemzeti pártrendszerekben megjelenik az Európa politika szintjén, európai szinten is, az Európa parlamenti választásokon, és hát nyilvánvalóan a kettő között elválaszthatatlan kapcsolat van. Tehát mindenképpen az lehet számítani, hogy ilyen tekintetben ez a középjobb, középbal pártoknak ez a kiemelt szerepe 1979 óta csökkenni fog, relativizálódni, hogy milyen mértékben ezt, hát nem lesz gátszakadás, de mindenképpen ez a fajta nemzeti politikai rendszerekben meglévő változások, ezek, hogy szétforgásoltabb lesz a pártrendszer, ez érvényesülni fog. Jelenleg 8 frakció van, lehet, hogy több frakció egyesül, lehet, hogy még több frakció lesz, tehát mindenképpen több politikai szereplő jelenik meg az Európa politika, az Európai Parlament szintjén is.
Nemzeti ambíciói milyenek Németországnak, mondjuk Franciaországhoz képest, amikor arról kell dönteni, hogy a legfontosabb európai parlamenti pozíciókat, bizottság, tanács, európai parlament, meg mondjuk a külügyi vezetés, azokat hogy töltsék be? Ha itt lehet francia, akkor hol lehet német? Lehet-e két német, lehet-e két francia? Ilyen kérdések.
Hát itt németek gyakorlatilag két ügyben próbálnak tájékozódni. Hát az egyik mindenképpen a nagyobb falat, Manfred Webernek a bizottsági elnöki pozíciója, amire lehet fogadni bookmakernél, de nem lefutott dolog, hogy finoman fogalmazzak. Ugyanakkor a németek szempontjából nagyon fontos lenne az Európai Központi Banknak az elnöksége. Draghi lényegében kifut az időből, a mandátuma lejár, és a koalíciós szerződésben benne szerepel, hogy amennyiben Draghi utódlásáról van szó, és nem megy a bizottsági elnöki pozíció Manfred Webernek, erre az esetre lényegében az SPD-nek van jelölési joga az Európai Központi Banknak a vezetésére. Na most Merkelnek is volt egy korábbi támogatottja, Jens Weidmann, ő a Bundesbanknak a vezető, és lényegében a régi német iskolának a képviselője, az ortodox német stabilitás politika, ami azt jelenti, hogy pénzszűkét csinálunk, kamatokat emelünk, és a porosz fegyelmet a költségvetésbe kiköveteljük.
De Wolfgang Schäuble-féle technika?
De Weidmann látja, hogy az európai banknak a igazgatótanácsában, ahol a tag országok jegybankjainak a vezetői vannak, ez nem egy nyerő pozíció, és a konjunktúra kilátások is egy régi ortodox német stabilitás politikát nem hozna vissza. Tehát ha ő lenne, tegyük fel az utód, már az a támogatottsága nincs meg, akkor se tudná visszahozni a régi német stabilitás politikát. De mindenképpen ez a LKB politikájában, ez egy pozíció nagyon fontos lenne Németország számára. Na most az elnöki pozíció az igazi, hiszen az 50-es években Walter Hallstein volt az elnök, az utolsó német, 50 éve. Tehát a németek tudatosan visszavonultak a pozíciót, de most ilyen tekintetben arra törekednek, hogy valami nekik beüljön. Hát Martin Schulz volt a parlament elnöke, aki német volt. Minden esetre érdekes lesz, hogy amennyiben nem lesz befutó Manfred Weber, akkor az Európai Központi Bank esetében Weidmannért lényegében Merkel harcba száll, és itt főként a franciákkal kell megvívni a küzdelmet. Jó lehet, az Európai Központi Bank élénk, Trichet személyében már volt francia elnök.
Mennyire van szüksége Németországnak, amely egy fejlett ipari hatalom, a V4-ekre, mint gazdasági partnerre?
Hát Németország szempontjából, a német multinacionális vállalatok szempontjából ez egy összefüggő 100 milliós piac, a Balti-tengertől le egészen majdnem az Adriáig. Itt a német autóipar egy komoly integrációt jelent, tehát ha szabad némi iróniával mondani, a visegrádi országoknak egy összekötő eleme ez a német autóiparnak a jelenléte, ami természetesen ugyancsak egy olyan szempont, ami a német gazdaságnak a jelenlegi helyzetében egy bizonytalansági pont, hiszen a német autóipar lemaradt a elektroautóra, valamint a hibrid autóra való áttérésbe, a Tesla elektromobilitásba, a Toyota pedig a hibrid autóba megelőzte, tehát németek későn startoltak. Itt az emissziós értékek, a kibocsátási értékek körüli bizonyos manipuláció és ezzel kapcsolatos büntetések, amit fizetni kell például a Volkswagennek is, de több, ez gyakorlatilag a reklám értékét nem emelte a német autóiparnak, és a német autóipar a német iparnak a gerince, hát 750 milliárd euró forgalmaz, 800 ezer ember dolgoztat, ebben benne vannak a beszállítók is, tehát ez egy roppant jelentős dolog, és hát végül is az autó hazája, ott találták ki az autót. Tehát ezért is látjuk azt, hogy Angela Merkel, aki a ökológiai kényszerek és a munkahelyek megőrzése szempontjából próbál valami egyensúlyt kialakítani, ahogy mondottam, hogy van egyfajta környezeti fenntarthatóság és egy társadalmi fenntarthatóság, és a munkahelyek megőrzése tekintetében hát a német autóipar érdekeit is szem előtt tartja, hogy finoman fejezzem ki magamat, de ez érthető és elfogadható.
Milyen a német sajtó szerepe a mai német belpolitikában?
Hát természetesen a német sajtó szerepe az lehet többféleképpen nézni. Én azt látom, hogy a sokszínűsége ennek a sajtónak, mintha veszítene, tehát nagyon egyforma irányba megy. Attól függetlenül, hogy És ebben benne van az a politikai fejlődés is, ami Németországban van, hogy megjelent az alternatíva Németországnak, aki arról beszél, hogy ez a politikai elit gyakorlatilag le kell váltani, ezek a régi pártok, ezek a rendszerpártok, és itt a barát ellenség kép természetesen igen jelentősen szerepet játszik, és még egy nagyon érdekes dolog van, ami Németország megértése, ez fontos, éppen kelet- és közép-európai szempontból is, Németország is az identitás kérdése. Németország a II. Világháború után a nemzeti identitástól megvált, sőt magát a nemzetet is kiiktatta a történelemből, és ő normatív európaiként az európai identitást vállalta magának. Tehát azt kell mondani, hogy a II. Világháború után Németországnak intézményközpontú identitása volt, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniónak volt ő teljesen azonos és vállalta, a másik pedig a NATO. Tehát lényegében Németország a NATO-val egy időben született. Ike gyermeke a NATO-nak, és a német fejlődés és az Európai Unió egy szoros szimbiózisban van. Na ezt kell szem előtt tanulni, hogy Németországban egy igen jelentős posztnemzeti, posztnacionális ideológia van. Németország oly mértékben azonosul az Európai Unióval, és annyira normatív európainak tartja magát, hogy az Európai Unió minden bírálata, az gyakorlatilag Németország bírálatát jelenti. Ezért Németországnál meglehetősen alacsony a tolerancia küszöb, és könnyen a nacionalizmus szabával látják el. Holott tudjuk, hogy a nacionalizmus azért lényegében bonyolultabb a kérdés, hogy könnyen valakit nacionalistának lehessen nevezni, mert először is a nacionalizmus a 19. században a szabadság eszme kibontakozását jelentette az új államok keletkezésekor a régi autokrata dinasztiákkal szembe. És az a nacionalizmus, ami problematikussá vált, az az, amikor ezek a nacionalizmusok lényegében hát a homogén birodalmak, homogén nemzetállam és homogén birodalmak kialakítására törekedtek. Na most Németország egy olyan helyzetet talált magának, hogy egy posztnemzeti birodalom építővé vált, itt a Európai Unióról beszélünk, ez a posztnemzeti birodalom építés Németországnak az a kerete, amiben elrejtheti hatalmát, amiben lényegében növekedhet, és az elfogadását is el tudja érni. Tehát az Európai Uniós státuszója Németországnak optimális, ezért a teljes azonosulás vele, és hogy megértsük ezt a kérdést egy más oldalról, például az angol brexiterek azt hangsúlyozzák, hogy a II. Világháború után egy új státuszkó alakult ki, és lényegében az Európai Unió nem más, mint Németország megkésett győzelme Nagy-Britannia felett. Természetesen ezt lehet kommentálni és kritizálni, de lényegében itt valóban a státuszkó, egy békés revízió ment végbe, Németország, mint veszélyes hatalom, lényegében Európa vezető hatalmával, vagy építés egy posztnemzeti, posztnacionális birodalom építővé vált, ez pedig az Európai Unió.
Ausztria, kiszámítható-e a Strache botrány hatása, amelynek részleteit most már mindenki vodkástól, Red Bullostól, szőkenőstől ismeri?
Hát természetesen itt még a feldolgozásnál tartunk. Éppen a tegnapi napon a kancellár Sebastian Kurz arról beszélt, hogy és a kancellári hivatal vezetője az ORF2-ben arról beszélt, hogy maradéktalanul fel kell tárni ennek az ügynek a részleteit. Tehát olyan kérdésekről van szó, hogy...
Kinek az érdeke? Ki csinálta? Miért?
Így, de azt is, hogy állítólagosan még volt kapcsolatfelvétel az ibizai találkozót követően is kapcsolattartás. Itt szó esett arról, hogy egy bizonyos adomány, pénzügyi adományt egy pártközeli egyesületnek adjak át, ezt is ki kell kutatni. Tehát nagyon sok minden itt még elfedett a dologban. Természetesen olyan kérdések is előtérbe kerülnek, hogy a sajtó, mint negyedik hatalmi ágazatnak a szerepe, vagy az, hogy hát gyakorlatilag törvénytelen eszközökkel, ha információt szerzek, akkor törvényes lépések lesznek belőle. De ugyanakkor nem lehet eltekinteni azoktól a dokumentumértékű dolgoktól, amelyek itt napvilágot láttak, ami mindenképpen a Szabadságpártnak kerül majd sokba. 22%-on mérték a botrány kirobbanása előtt egy héttel a Európa parlamenti választásoknak, bizonyára igen jelentős szavazatot fog veszíteni. Csak emlékeztetnék arra, hogy mikor a második Schüssel vezette koalícióba a Szabadságpárt benne volt, akkor a választásokon gyakorlatilag 3%-ot kaptak. Most nem akarok párhuzamot vonni. Schüssel gyakorlatilag ledarálta a Szabadságpártot, persze ehhez hozzáült, hogy a Szabadságpárt, ugye meg Knittelfeldben a párt megfeleződött, egyik felére ment a Haider, másik felére meg a Strache, és Strachenek történelmi érdeme volt, hogy erről a 3%-ról közel 30%-ra fölhozta a pártot. Tehát az egyik dolog az, hogy ennek a politikai költségeinek. Aztán nyilván van az, hogy cui bono, kinek jó ez, ez egy nagyon szép feladat itt az európai parlamenti választáson, és hogyan alakul a kilátások, hogyan alakulnak a őszi, szeptemberi választásokat tekintve.
És hogy miért 19-ben hoznak nyilvánosságra egy 17-es felvételt?
Hát az időzítés itt a lényeges. Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy egy héttel a parlamenti választások előtt...
De miért nem korábbi osztrák választások előtt? Volt sok. Turbulens volt az osztrák belpolitika, bármikor lehetett volna 17 óta.
Hát ez gyakorlatilag különböző elméletek lehetnek, én nem akarok ebbe belevásolni, szóval bizonyára ki fog erről több minden derülni, de utalni szeretnék Kurznak arra a kijelentésére, hogy újra nagy koalíciót nem akarna, mert a nagy koalícióban lényegében a reformok leálltak, és a nagy koalícióban a néppárt, a konzervatív néppárt úgy viselkedett, mintha ellenzék lenne a szociáldemokratákkal szemben. A kispártok, a zöldek és a neósz, a liberálisok nagyon lefogytak így, tehát nagyon kispártokká váltak. Tehát gyakorlatilag nagyon kicsi a opció a játéktér, hogy mi legyen, és azzal is lehet számolni, hogy a választások nem hoznak egyértelmű többségalkotásra alkalmas helyzetet, tehát még egy kisebbségi kormány, vagy akár egy szakértői kormány is megalakulhat. Tehát azt kell mondani, Ausztria nehéz, bonyolult napok elé néz.
Jörg Haider a hivatalos verzió szerint balesetben szenvedett, halálos balesetet szenvedett. Azonnal elindultak az összeesküvés elméletek, hogy ez kinek az érdeke, ki csinálta, hogy csinálta. Itt vannak már összeesküvés elméletek?
Hát természetesen a dolog természete adja magát, mert egyrészt nehéz volt feltételezni a Szabadságpárt elnökéről, hogy egy ilyen csalétket elfogad, de ő maga gyakorlatilag megkövette még a feleségét is, és hát bevallotta, hogy gyakorlatilag felelőtlen volt, óriási hibát követett el, és hát lényegében bevallotta mindazt, amit ő önkritikusan mondhat. Ilyen tekintetben az ügy rendben van, de kérdés, hogy itt még ennek az ügynek vannak háttérrészei is, hiszen ki a megbízó, kijuttatta el az Idős Eszájtunk és a Der Spiegel számára ezeket a nyomokat, ez még bizonyára hosszú időre találgatásokat enged meg majd a sajtónak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.